Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
A regionális híreink következnek. A sporton túl a lélek és a hit, valamint a közösség erősítését is a harmadik egyházi felekezetközi sportbajnokság fontos céljának nevezte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az esemény megnyitóján tegnap Sátoraljaújhelyen. Soltész Miklós újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, a sportbajnokságon olyan katolikus, református, evangélikus és baptista fiatalok vesznek részt, akik amellett, hogy jeleskednek a sportban, a közösségeiket is nagyszerűen képviselik. Az államtitkár elmondta, az ország 11 településéről érkeztek a diákok, a fiúk labdarúgásban, a lányok röplabdában mérik össze tudásukat a szombatig tartó eseményen. Nyitó beszédében Soltész Miklós kijelentette, a felekezetközi sportbajnokságnak három célja van, a sport mellett a közösségteremtés és a hit. Azt kérte a résztvevőktől, hogy utóbbit megerősítve adják tovább másoknak is. Azt mondta, mindannyian értékesek vagytok, és próbáljátok meg ezt az értéket tovább vinni az életben, erősíteni egymást. Tokajban ünnepélyes keretek között átadták a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Tehetséggondozó Általános Iskola tornacsarnokát, amely a Szerencsi Területi Központ fenntartásában működik. A csarnok 325 millió forintból a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával újult meg. Az eseményen számos neves vendég vett részt, akik a sport, a tehetséggondozás és a közösségépítés fontosságát hangsúlyozták. Az ünnepség Volcné Simka Marianna az iskola igazgatójának köszöntőjével kezdődött. Ezt követően dr. Koncs Zsófia államtitkár mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy az intézményben számos tehetséges diák tanul, akik nem csak tanulmányi eredményeikkel, hanem sport teljesítményükkel is kiemelkednek. Emlékeztetett arra is, hogy a térség szülötte a 2004-ben a világ legjobb női kézilabdázójának választott Kulcsár Anita, akinek pályafutása példaként szolgálhat a fiatalok számára. Ezt követően Hajnal Gabriella, a Klebersberg központ elnöke szólt a megjelentekhez. Hangsúlyozta, hogy a sport és a művészet kiemelt szerepet játszik a gyermekek nevelésében és felkészítésében, valamint kiemelte, hogy ebben a térségben rengeteget tesznek azért, hogy a diákok a lehető legjobb körülmények között fejlődhessenek. A Neutrik Hungary Kft. Új beruházása több száz új munkahelyet teremt Ózdon. Az ünnepélyes átadón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország a veszélyes időkben is kitart a munkahelyteremtés a beruházások ösztönzése és az adócsökkentés mellett. A külgazdasági és külügyminiszter beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben elengedhetetlen a gazdasági stabilitás megőrzése. Ehhez három pillért nevezett meg: fizikai biztonság, energiaellátás biztonsága, gazdasági biztonság. Mivel a politikával és ideológiával nem lehet fűteni, meleg vizet előállítani vagy gyárakat működtetni, ezért az energiaellátást fizikai kérdésnek tekintjük, mondta Szijjártó Péter. A liechtensteini székhelyű Nutri Group beruházása mintegy 3,7 milliárd forint értékű, amelyhez a magyar állam 1,4 milliárd forint támogatást biztosított. Ennek köszönhetően 260 új munkahely jön létre Ózdon. A szépkártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei buktattak le. A vállalkozás jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi szépkártyás összeget váltott tett készpénzre, közölte a hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a NAV ellenőrei az interneten, a közösségi média felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket, és egy ilyen előzetes elemzés vezette őket egy közösségi médiás, több mint 6000 tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20%-os jutalékért ígérték gépkártyás összegek készpénzre váltását. A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a hirdetővel, aki azt ajánlotta, hogy a szépkártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20%-os jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 ezer forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a szépkártyás fizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó mögötti valós szereplőket, írták. Fontos változást jelentett be dr. Tóth Katalin kórház főigazgató, szakorvos hiány miatt a Mezőtúri Kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása átmenetileg átkerül a szolnoki Hetényi Géza kórház és rendelőintézet falai közé. Szűcs Dániel polgármester arról írt, hogy a kórház belgyógyászatának sorsával kapcsolatos találgatások elkerülése végett, igyekszik begyűjteni a hiteles információkat, és csak annak birtokában adnak ki újabb nyilatkozatot. Két nappal később Herceg Zsolt országgyűlési képviselő már konkrétumokat osztott meg. Átmenetileg szünetel a Mezőtúri Kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása, mindenki a minél hamarabbi megoldáson dolgozik, tette hozzá. Változás a szolnoki egészségügyi intézményben, novembertől átveszi a kórház a CT és MR vizsgálat szolgáltatásait. Mint ismert, 2025. novemberétől magánegészségügyi szolgáltatók nem végezhetnek közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat, ezért az állam átveszi a magánszolgáltatók eszközeit. Mindez érinti a szolnoki kórházban működő CT és MR vizsgálat szolgáltatásait is. Jelenleg még bevett gyakorlat, hogy a képalkotó vizsgálatok egy részét magánszolgáltatók végzik, amelyek szerződésben állnak az állammal. Ezekért a vizsgálatokért a betegek nem fizetnek közvetlenül, a költségeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő téríti. A CT és MR vizsgálatok körülbelül egyharmada zajlott így a magánszektorban. Ez azonban hamarosan megszűnik. Novembertől már kizárólag állami fenntartású intézmények végezhetnek TB finanszírozott képalkotó vizsgálatokat. Ennek érdekében az állam felvásárolja a magánszolgáltatóknál lévő berendezéseket, valamint új készülékeket is beszerez. Hetedik alkalommal tartották meg a Káposzta Fesztivált Sajóvelezden. A részletekről Takács Józsefnét, a Sajó Mentiekért Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
Már reggel 7-8 óra körül elkezdődik ugye a Káposzta Fesztivál a főzőversenye, tehát már délelőtt ugye tele van tényleg a Sajópart a főzőcsapatokkal, miközben párhuzamosan megy a program ugye délelőtt 10 órakor szentmise, és hogy a katolikus hagyományokat őrizzük, ugye termésáldás, csodálatos zászlónk van, arra felkötjük minden évnek a szalagját, és már ez a hetedik, tehát azt mondom, hogy ez annak köszönhető, hogy igazából olyan összefogás történik itt a Velezden, ami számomra példaértékű, és hát ezt próbáljuk tartani. 300 éves a káposzta hagyománya, itt már Velezden a káposztás ételek hagyománya is, és ezt próbáljuk úgy megőrizni, hogy azért közben a közösséget megtartjuk, közösséget építjük, és hogy tényleg jól érezzük magunkat ebben a nagyon szép kis faluba. Hál' Istennek sok helyről jönnek, és sokféle a korosztály is különböző, de a műsort is úgy állítjuk össze, hogy egészen a kicsiktől tényleg 100 éves korig mindenki megtalálja benne. Gyerekeknek külön műsort szervezünk, tehát megvan már a kialakult forgatókönyv, próbálunk stílusban különbözőeket össze, hogy minden korosztály megtalálja a nekivalót, és közben nagyon finomakat eszik, beszélget a barátaival, tehát tényleg próbálunk egy nagyon kellemes napot összehozni, hogy jól érezzék magukat az emberek, miközben én úgy gondolom, hogy egy kicsit lelkileg feltöltődünk itt a rohanó hétköznapokban. A sajóvelezi töltött káposzta az mindig nagyon finom és nagyon sikeres is, úgyhogy itt tényleg régi receptek szerint megy a főzés. Az alapítvány nevében ugye az alapító Vadnai József és az Vadnai család, ő ilyenkor összefog, és akkor hát ők legalább 400 káposztát töltenek az alapítvány nevében, ami tényleg nagyon-nagyon népszerű is, de csupa káposztás étel készül, ugye ez a főzésnek a feltétele is, és különböző régiókból is, szabolcsi káposzta is van most, debreceni káposzta, sőt felvidéki káposztás étel is készült, úgyhogy széles a paletta, és megtalálja mindenki az ízlésének megfelelőt.
Az elmúlt percekben Takács Józsefnét, a Sajó Mentiekért Alapítvány kuratóriumi elnökét hallották. Idén szeptembertől a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában működik tovább a Sátoraljaújhelyi Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola. Fehér Eszter tagintézményvezető elmondta, hosszú évek után jutottak el a fúzióig, képviselt értékeik hasonlóak, az intézmény működése pedig biztos kezekbe került az egyesüléssel.
Igazából ez hosszú évek eredménye, illetve végkifejlete lett ez a döntés, hogy mi csatlakozunk tagintézményként az általános iskolához. Először is hozzátenném, hogy tényleg azt gondolom, hogy akár évtizedek óta nagyon-nagyon jó az iskolával a kapcsolatunk, mint ahogy egyébként a város bármelyik intézményével nagyon jó a kapcsolat, de valahogy a református általános iskolával kicsit szorosabbra fűződött a kapcsolatunk. Nyilván ez lehet köszönhető annak is, hogy azért Bokrétás pedagógus, aki átment a refibe tanítani alsó tagozatos tanítóként, és hát ezért megmaradt ez a jó viszony. Nagyon-nagyon sokat dolgozunk együtt különböző rendezvényeken, kérnek tőlünk segítséget, illetve mi is tőlük oda-vissza működött ez a dolog, és valahogy egyszer felmerült ez a kérdés, hát ugye tényleg hosszú évek beszélgetése miatt alakult ki. Ami miatt úgy döntöttünk, azért úgy gondolom, ha így összefoglalnám az egészet, hogy a hosszú távú biztonságunk érdekében. Én is azt gondolom, hogy nem kevés munkát tettünk már le az asztalra, és hát azért néha nehézségekbe ütközünk önálló iskolaként, és megelőzvén esetleg nagyobb problémákat döntöttünk emellett. Én azt gondolom, egyrészt nagyon sokrétű a munkánk valóban, különböző rendezvényeket, versenyeket szervezünk, és nem csak a néptánc tekintetében, hanem azért nyilván a társművészetek felé is kacsingatunk, hiszen népmesemondó versenyt rendezünk, népdaléneklési versenyt rendezünk, egyéb kiállításokat, fesztiválokat, egyebeket. Igen, ez is egyfajta batyú, amit mi viszünk magunkkal, tűzön, vízen keresztül, bárhová is. A másik viszont, ami nagyon fontos, hogy én úgy gondolom, hogy bár ezt kimondva sosem volt. Én ugye református vagyok alapvetően. Én azt gondolom, hogy a református értékeket, mint olyat, mi eddig is vittük ebben az iskolában. Hiszen hát csak gondoljunk bele abba, hogy a néprajz, illetve a népi hagyományok milyen szinten fonódtak össze az egyházi ünnepekkel, illetve az egyházi gondolkodásmóddal, és bárhová járunk, akár Erdélybe, akár Kárpátaljára, Felvidékre, mert járunk természetesen, ha talán fogalmazhatok így, még gyűjteni, még azért mindig van mit, meg ugye találkozni a kint élő emberekkel, és a mindennapi életünket hatja át az egyház, illetve a vallás. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket az értékeket mi eddig is képviseltük, és ugyanúgy visszük magunkkal ebben az iskolában is tovább. A szakmai oldalról majdhogy nem azt mondom, hogy nem változik semmi. Tehát mi ugyanúgy a saját székhelyünkön, illetve régebben székhely volt, hivatalosan most már telephely. Ugyanúgy ott vagyunk az Árpád utcán, a saját épületünkben, a tanári kar ott van a saját helyén, tehát nem költöztünk be a református iskolának a székhelyére, és ugyanúgy folyik, természetesen főigazgató úrral mindent egyeztetve, ugyanúgy folyik az életünk és a munka, mint eddig.
Az elmúlt percekben Fehér Esztert, a Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény vezetőjét hallották. Végül az időjárásról. Holnap eleinte az ország keleti harmada fölött lesz több felhő az égen, ott helyenként gyenge eső is előfordulhat, délután itt megszűnik a csapadék, és valamelyest csökken a felhőzet, máshol sok napsütésre számíthatunk, viszont a délután második felében nyugatra, északnyugatra felhők érkeznek, melyekből este az eső is elered. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta, a főbb híreink egy-egy mondatban. Szerdától már nyilatkozhatnak is a három gyerekes anyák. Offline illúziók, online csapdák, új kihívások a bűnmegelőzésben címmel tartotta a konferenciát a Miskolci Egyetemen. Nemzetközi interdisziplinális konferenciát tartottak ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Október 16-a és 26-a között minden a bikavérről fog szólni Egerben. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. Offline illúziók, online csapdák, új kihívások a bűnmegelőzésben címmel tartottak konferenciát a Miskolci Egyetemen. A rendezvényen számos területről érkező szakemberek osztották meg tapasztalataikat és kutatási eredményeiket a bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről. A Magyar Jogász Egylet Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Tagszervezete, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara, valamint a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Ügyvédi Kamara közös szervezésében megvalósult program központi témái között szerepelt a elleni küzdelem, a kiberbűnözés terjedésének megfékezése, valamint a prevenciós lehetőségek erősítése. A részletekről Simkó Imre alezredes, a Miskolci bűnmegelőzési osztály vezetője adott tájékoztatást.
A Miskolci Egyetem és az Ügyvédi Kamara szervezésében kerül sor erre a bűnmegelőzési konferenciára, ahol a rendőrség új RedP, rendőrségi drogprevenció néven indított projektjét is be tudjuk mutatni, de természetesen nem csak a kábítószer megelőzés célkereszt, hanem a Matrix csoportból. A csoport vezetője az offline és az online bűncselekmények, az online csalásokkal kapcsolatos ismereteket, megyei helyzetképet fogja bemutatni. Ez szerencsés alkalom olyan szempontból, hogy szeptember 1-én indult a RedP rendőrségi bűnmegelőzési projekt, amely már így összességében egy olyan komplex jellegű tevékenység lesz az elkövetkezendő időszakban, ahol a veszélyeztetett is kismértékben veszélyeztetett településeken egy folyamatos jelenlét, egy prevenciós munkát feltételez. Ugye ha a trendeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy a kis településeken és a közepes jellegű településeken az új pszichoaktív anyagok tömeges elterjedése tapasztalható. Ezeknek a visszaszorítására szükséges az, hogy olyan innovatív programokat vezessünk be és vigyünk végig, illetve a kommunikációs csatornákat megerősítve a lakosság tudatosságának a erősítése, amely a hosszú távú drogmentes helyzetért is előtérbe tudjuk helyezni. Hosszú távon remélem, hogy ezekkel az összrendőri fellépésekkel csökkenni fognak a bűncselekményszámok, és a lakosság szubjektív biztonságérzete is nő.
A konferencia célja az volt, hogy a jogászok, rendészeti szakemberek, pedagógusok és más érintett területek képviselői is közösen keressenek válaszokat azokra a társadalmi kihívásokra, amelyeket az offline és az online térben egyaránt jelenlévő bűnözési formák jelentenek. Most dr. Berta László nyugalmazott rendőrvezérőr nagyot hallják.
Hát részben a figyelem felkeltése a téma iránt, a bűn megelőzése iránt, azon belül is ugye két fő témánk van, az egyik a kábító szerelleni bűnözés és az azzal szembeni fellépés és megelőzés elsősorban, a másik pedig a kiberbűnözés, ami napjaink új jelensége és rengeteg problémát okoz az embereknek. Szakemberek vesznek részt, egyetemi hallgatók vesznek részt, úgyhogy a szakma is egy kicsit jobban oda fog tudni figyelni, illetve az egyetemi hallgatók a későbbiek során, munkájuk során reméljük, hogy hasznos információkhoz jutnak. Az előadókat megemlítve, hát egy alkotmánybíró, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, a kábítószerkereskedelem elleni kormánybiztos ad elő, illetve a szakmában helyben vezető szerepet betöltő bűnmegelőzési vezetők, a kiberbűnözéssel foglalkozó szervezeti egységnek a vezetője, az egyetem egyik kiemelt előadója és előadást tart, úgyhogy elég illusztris előadók vannak, és a szakmához közel álló előadók vannak. Hát, hogy mit várunk tőle? Az, hogy csökkenjen a ilyen jellegű bűncselekmények száma, és kevesebben váljanak áldozattá. Igazából ez egy örökös olyan spirál, amiben benne vagyunk. Amikor a rendőrség, a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek próbálnak, társadalmi szervezetek próbálnak előrébb jutni, akkor a bűnözés egy újabb lépést tesz abba az irányba, hogy ő jusson előrébb. Tehát ez egy folyamatos harc, úgymond, hogy ki kit győz le. Reméljük, hogy mi győzünk a végén.
Tanulás és társadalom címmel egy nemzetközi interdisziplinális konferencia kezdődik perceken belül itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Nem csak az intézmény előadói, hanem számos más egyetemről, sőt nemzetközi intézményekből is érkeznek ide előadók. Ennek a konferenciának mi a célja, kiket szólít meg?
Szeretettel köszöntök mindenkit, dr. Mező Ferenc vagyok, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógikarába, a pszichológiai intézetében vagyok én egyetemi docens. A Tanulás és Társadalom Interdisziplinális Nemzetközi Konferenciának ez a második alkalma, és abból a célból hoztuk létre, hogy a pedagógiával és a társadalmi problémákkal foglalkozó legkülönbözőbb szakterületeknek a képviselői disziplinától, tudományterülettől függetlenül összegyűlhessenek, és megvitathassák saját kutatási témáikat, problémáikat. Ez azért nagyon fontos, mert általában egy szociológus a szociológiai konferenciákra megy el, egy jogász a jogi konferenciákra, orvos az orvosi konferenciára, és ilyenkor nagyon hasznos lehet, hogyha néha ezek a szakterületek találkoznak egymással, és eszmét cserélnek.
Mindenkinek megvan a maga területe, egyetemenként, régiónként akár változó lehet. Ön a főszervező is, de gondolom előadó is lesz.
Így van.
Mi lesz az ön témája, amit... Boncolva.
Hát én szorgoskodtam, mint a hangya, több témába is elő fogok adni. A plenáris előadásomban az emberi információ feldolgozásnak a fokozását célzó úgynevezett Oxipo projektről fogok én beszélni, amiben a képesség, tanulás, oktatás, fejlesztés, mesterséges intelligencia kutatás egyaránt benne van. Ez egy magyar oktatási innováció. Egy másik témám lesz a mesterséges pszichológia. Mesterséges intelligenciáról ugye már hallottunk, a mesterséges pszichológia az azzal foglalkozik, hogy minél inkább az emberi pszichéhez hasonló intelligens entitásokat hozunk létre, annál valószínűbb, hogy ugyanazokat a mentális problémákat fogják előbb-utóbb produkálni, mint az emberi elme. Tudathasadás, többszörös személyiség, halucináció, erre már most is vannak példák, és erre nem állt előre felkészülni. Egy harmadik témám lesz az űrpszichológia, ami ugye most trendi téma lett a Honor program keretében is, hogy fontos lehet, az űrpszichológiát azt nagyon kevesen gyakorolják, és azt gondoljuk, azt tekintjük át az előadás, hogy mi lehet ennek az oka, illetve hogy milyen komoly története van ennek ellenére a magyar űrpszichológiának.
Szerdától benyújtható az adóelőleg nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák SZIA mentességére. Nekik ugyanis október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után. A nyilatkozat legegyszerűbben a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásában, vagyis az ONYÁN adható be elektronikusan. A további részletekről dr. Paskóné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és a Vámhivatal Heves Vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Az adókedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosultak, vagy legalább 12 éven át jogosultak voltak. Az adókedvezmény tehát nem csak a jelenleg jogosultság alapján, hanem a korábbi jogosultság alapján is igénybe vehető, azaz akár felnőtt gyermek után is igénybe vehető. A kedvezmény a törvényben meghatározott munkával megszerzett jövedelmekre érvényesíthető, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződésre, vagy az őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre. Ez azt jelenti, hogy a három gyermekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az SZIA alól. A három gyermekes anyák kedvezménye minden más adókedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Aki az adókedvezményt már évközben szeretné igénybe venni, új adóelőleg nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatvány kitöltőjében az ONYÁ-ban teheti meg 2025. október 1-től. Így az adókedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a kedvezményt az érintett egy összegben vegye igénybe, ilyenkor a jövő évi SZIA bevallásban kell ezt megtenni, itt érvényesíthető egy összegben az adókedvezmény. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon a 73. számú információs füzetben minden fontos információ megtalálható a három gyermeket nevelő anyák adókedvezményéről.
Október 16-a és 26-a között minden a Bikavérről fog szólni Egerben. Nagykóstoló mesterkurzus, pincetúra, gálaest és bortúra is várja az érdeklődőket. Farkas László, az Egri Borvidék helyközségi tanácsának elnöke az esemény sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a térség vörös és fehér borokban is nagyon erős, a Bikavérnek mégis kiemelt hely jár.
Az Egri Bikavér, mint Hungarikum, meg egyáltalán az Egri Borvidék zászlós bora, az miután kivívja magának azt a jogot, lehetőséget, hogy önállóan ünnepeljék, önállóan hozzuk terítékre, és ez a fő gondolatisága a Bikavér ünnepi napoknak, hogy csak Bikavérről szóljon, semmilyen más bort nem kínálunk, és ezzel hangsúlyozzuk a Bikavérnek a kiválóságát, jóságát, és ennek a híre jusson el minél messzebbre.
Mennyiben más ez, mint mondjuk egy másik borünnep, borfesztivál, hogyha arra gondolunk?
Annyiban más, hogy ugye az idő szakból adódóan, az őszi időből adódóan nagyon fesztivál jelleggel már nem az időjárási kitettség miatt nehéz vagy nagy bátorság gondolkodni abban, hogy egy nagy tömegrendezvényt rendezzünk. Ezért tekintettünk el ettől, hogy egy sátras, nagy tömegeket megmozgató rendezvényt álmodjunk meg. Viszont a Bikavér nagysága, lehetőség, egyedisége pedig szinte hozza magával ezt a speciális megvalósítást, akár a mesterkúzusos, borkóstolós, grandkóstolót, akár minden olyan dolgot, ami a Bikavérnek az imázsát emelheti. És ugye a gálavacsora az pedig egy nemzetközi kitekintésű olyan értelemben esemény, ahol ezt bárhol a világon el tudnánk adni, illetve céljaink között szerepel is ilyen tekintetben, hogy a borvidéken kívülre, tehát Eger falain kívülre is eljussunk, tehát akár Budapesten például elképzelhető, hogy a jövő évben már Budapesten is megvalósítjuk. Tehát nem lesz Egerben is, de budapesti célközönséget szólítjuk meg a Bikavér szempontjából, hisz egy nagy felvevő piacú hely.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
14. Leó Pápa november 1-én minden szentek ünnepén délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren szent misét mutat be, amelynek során egyházdoktori címmel ruházza fel Szent John Henry Newman-t, amint azt július 31-én már hírül adta a Szent Szék. Newman bíborost 16. Benedek pápa avatta boldoggá 2010-ben, Ferenc pápa pedig a szentek sorába iktatta 2019-ben. November 3-án délelőtt 11 órától a Szent Péter Bazilikában mutat be Szent Misét a Szentatya elődjéért, Ferenc pápáért és az elmúlt évben elhunyt bíborosokért és püspökökért. November 9-én a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepén délelőtt 9:30-kor Leó pápa Szent Misét mutat be a Lateráni Szent János Székesegyházban. November 16-án vasárnap délelőtt 10 órától a Szent Péter Bazilikában celebrál Szent Misét a Szentatya a szegények szentévi találkozója alkalmából. A mesterséges intelligencia etikai vonatkozásainak kutatására jött létre 1 millió dolláros magyar támogatással konzorcium a Magyarországi Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem között, jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, miután tárgyalta a Washingtonban működő felsőoktatási intézmény vezetésével. A miniszter az MTI-nek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a konzorciumba tömörült magyar és amerikai kutatók 14. Leopepa mesterséges intelligenciára vonatkozó iránymutatása alapján keresik majd a válaszokat az MI terjedése által felvetődő kérdésekre. Az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mesterséges intelligenciával és etikával foglalkozó kutatócsoportja $1 millió kormányzati támogatásból keres megoldásokat a jelenünk és a jövőnk szempontjából meghatározó kérdésre, mondta. A sporton túl a lélek és a hit, valamint a közösség erősítését is a harmadik egyházi felekezetközi sportbajnokság fontos céljának nevezte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az esemény megnyitóján tegnap Sátoraljaújhelyen. Soltész Miklós újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, a sportbajnokságon olyan katolikus, református, evangélikus és baptista fiatalok vesznek részt, akik amellett, hogy jeleskednek a sportban, a közösségeiket is nagyszerűen képviselik. Az államtitkár elmondta, az ország 11 településéről érkeztek a diákok, a fiúk labdarúgásban, a lányok röplabdában mérik össze tudásukat a szombatig tartó eseményen. Nyitó beszédében Soltész Miklós kijelentette, a felekezetközi sportbajnokságnak 3 célja van, a sport mellett a közösségteremtés és a hit. Azt kérte a résztvevőktől, hogy utóbbit megerősítve adják tovább másoknak is. Azt mondta, mindannyian értékesek vagytok, és próbáljátok meg ezt az értéket tovább vinni az életben, erősíteni egymást. 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért idén, rózsafűzér királynője emléknapján. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet minden évben, októberben arra hívja a gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért az egységért és a világ békéjéért. Idén, október 7-én 20. alkalommal rendezik meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért kezdeményezést. A szervezők kérik azokat, akik részt szeretnének venni, hogy regisztrálják magukat a világesemény honlapján, így nyomon tudják követni, hol fognak elhangzani a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Ezen kívül a weboldalról több hasznos segédanyag is letölthető különböző nyelveken, van ami magyarul is. Anton Lesser szerzetes, a Pápai Alapítvány egyházi munkatársa elmondta, a mostani 2025-ös szent év fényében, amelynek mottója a remény zarándokai, a gyermekek imádsága látható jele lesz annak, hogy az egyház úton van, együtt, bizalommal és azzal a reménnyel, hogy Isten működik a világban. A rózsafűzért imádkozó gyermekek a remény kis zarándokai, Máriával és Jézussal együtt járják be a keresztény hit központi titkait, és reményt visznek családjaikba, országaikba és korunkba. A remény zarándokai mottóval október 4-ére találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egriesek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiataljait az Egri Bazilikába. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabián testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál. A Jászberényi Barátok templomában a rózsafűzér királynője búcsút megnyitó szentmise október 4-én, holnap 17 órától kezdődik. A szentmisét Versler Sándor tarnamérai plébános mutatja be. Október 5-én vasárnap 10 órától kezdődő szentmisét dr. Varga Lajos váci segédpüspök celebrálja. A szentmise alatt lesz gyónási lehetőség. Szeretettel várják a kedves híveket és zarándokokat a búcsúi ünnepségre. Október 5-én újra szentelik az 1000 éves múltra visszatekintő megújult Szent Mihály főszékes egyházat, az ősz folyamán pedig a Veszprémin várnegyed több épülete is megnyílik a látogatók előtt. Vezetett sétákon csodálhatjuk meg a főszékes egyházat és annak altemplomát, az érseki palota különleges termeit, a 13. századi Gizella kápolnát és a várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát is. A Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága együttműködési megállapodást kötött Olofsson Placid Bencés szerzetes tárgyi és szellemi hagyatékának ápolására, feldolgozására és bemutatására. A közleményben idézték Hortobágyi Cirilt, aki kiemelte, hogy Pannonhalma a szocializmus időszakában is működött, és ezer éves szerzetes közösségként kötelességük bekapcsolódni a múlt feltárásába. Rámutatott arra, hogy a történelmi emlékezés része személyes önértelmezésünknek és önmagunk felé vezető utunknak, másfelől viszont veszélyeztetett és törékeny folyamat.
Az az együttműködés, amelyet ma aláírtunk, éppen emiatt különleges. Dr. Olofsson Károly Placid atya, rendtársunk, bencés szerzetes, paptanár, tárgyi és szellemi hagyatékának ápolására, számbavételére és bemutatására irányul elsődlegesen. Placid atya életútja, munkássága és hagyatéka úgy gondolom, hogy kiemelkedő történelmi jelentőséggel bír. Hosszú élete a 20. és a 21. század tanúja, a totalitárius diktatúrák embertelenségének mementója, egyben az emberi kötelességvállalásnak és helytállásnak is a mintája. De egyszerre példázza a hívő ember számára azt is, amit Ferenc pápa így fejez ki, a szomszédunkban élő szentek. Placid atya a szerzetes közösségben, az iskolában, a gulágon, egy budai mosodában, a Szent Imre templom plébániai közösségében, a maga legtermészetesebb módján élte a szerzetesi életét. Tette azt, ami ott számára az evangéliumból fakadt. A segítő szeretet apró, de életmentő tetteivel, bencés tanári lelkületével, családjából fakadó kulturáltságával, emberi humorával és derűjével minden keresztény életszentségnek útját járta. És sokak, sokunk számára ilyen szomszédban élő szentnek bizonyul Placid atya. Az ő életpéldájának a feltárása, tudományos megismertetése, a fiatal generáció számára történő bemutatása úgy gondolom, hogy kiemelkedő tudományos feladat. Egyben kihívás a szerzetes közösségünk és az egyház számára, mert mindenkor érvényes krisztusi küldetésünkkel szembesít minket. Hadd fejezzem ki köszönetemet a Placid atya projektben résztvevő történészek, munkatársak felé, hogy elkötelezetten dolgoznak Placid atya hagyatékának feltárásán és bemutatásában, s egyszer mint felnyitják szemünket a szomszédban élő szent krisztusi példájára is. Végül hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a Placid atya projekt legfontosabb lépéseinek megvalósítására 2026-ban kerül sor. Placid atya életútjának számos kerek évfordulójára emlékezünk, a Pannonhalmi Főapátságban pedig az iskola kulturális-spirituális évadát tartjuk abban az évben. A projekt lényeges fókusza az, hogy Placid atya munkásságát a részvételen alapuló bevonás modern pedagógiai eszközével vigyük közelebb, ismertessük meg a fiatalokkal. Kiemelkedő fontosságúnak tartom, amiben a Nemzeti Emlékezet Bizottsága egyébként is élen jár, hogy hidat építsünk generációk között, és hogy a történelmi kutatás eredményeit azonnal felkínáljuk az iskola világában élő és dolgozó fiatalok és tanárok számára egyaránt.
Az elmúlt percekben Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapátot idéztük. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Thank you. Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Grunda János és Molnár András. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja. Az MLS felhívására az UEFA Grassroots 7 keretein belül, kapcsolódva az Európai Bizottság által szervezett Európai Sporthéthez, óvodai fesztivált rendeztek a DVSC és a DSI Debrecen partnerintézményei számára. Nyújtózkodj egy nap a testért, lélekért, közösségért. Ezzel a jelmondattal rendezte meg első közös sportnapját Ozzon a Magyar Református Szeretetszolgálat és a SkyTech Nutrition. Ünnepélyes keretek között elhelyezték Sárospatak új tanúszodájának alapkövét. 10 éves a Husky kutyafogatozása Mátrában. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az MLS felhívására az UEFA Grassroots 7 keretein belül, kapcsolódva az Európai Bizottság által szervezett Európai Sporthéthez, óvodai fesztivált rendeztek a DVSC és a DSI Debrecen partnerintézményei számára a Pallagi Edzőcentrumban. A két egyesület szorosan együttműködve bonyolította le a rendezvényt, amelyen a DVSC 8 partner óvodájából mintegy 100 gyermek vett részt. A műhelyekben izgalmas ügyességi játékok mellett foci meccsek is helyet kaptak a repertoárban. A fesztivál közben a DVSC felnőtt csapatának játékosai Bárány Donát, Szűcs Tamás és Vajda Botond járták körbe a pályákat, és részt is vettek a feladatokban a gyerekek nagy örömére. Nyújtózkodj egy nap a testért, lélekért, közösségért, ezzel a jelmondattal rendezte meg első közös sportnapját a Magyar Református Szeretetszolgálat és a SkyTech Nutrition. Kocska Ágnest, a Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóját hallják.
A legutolsó magyar órán a példaképről beszélgetünk. És akkor megkérdeztük, kinek ki a példaképe, sportolókat emlegettetek. És azt mondtam, hogy bennetek van a lehetőség is, hiszen bármi lehet belőletek, de a testben minden összefügg. A lábujjad hegyétől a fejed bűbjáig. Amit megeszel, amit elvégzel, amit a lelkedbe érzel, amit a szívedbe érzel, és amilyen kapcsolatod van a jó Istennel.
A gyerekek saját kezüleg készítettek plakátokat, melyek az egészséges életmódot hirdették. A sportos napot egy közös bemelegítéssel kezdték a tanárok és diákok. Mindenki nagy odafigyeléssel végezte a gyakorlatokat, amit Kormos Zoltán, 6-szoros testépítő világbajnok és akrobatikus fitness versenyző mutatott be. Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallják.
Ahhoz, hogy sportolókká váljanak akár, ahhoz kitartásra és gyakorlásra van szükségük. És lehet, hogy valakinek ehhez mondjuk nagyobbat kell nyújtóznia, de bizony ezek az álmok elérhetőek. Ezt szeretnénk, ezt az üzenetet átadni számukra, és ebben segítenek ma a jószívű testépítők is, akik maguk is egyrészt motivációs előadást tartanak a gyermekek számára, és hát közös bemelegítésen, sportoláson keresztül pedig kifejezetten olyan gyakorlatokat mutatnak, amelyek nem igényelnek különösebb sporteszközöket, hanem minden háztartásban megtalálható egyszerű eszközökkel tudják végezni.
A sportmárkának van egy jó szívű testépítők elnevezésű kezdeményezése. Ennek keretében Kormos Zoltán, Szmereka László testépítő, valamint Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok magyar úszó olimpikon érkezett a programra. Halász Adrient, a Biotech USA cégcsoport munkatársát hallják.
Nagyon fontos, hogy ne csak a termékeinkkel támogassunk, hanem tanácsainkkal is, és minél szélesebb körben edukáljuk a társadalmat arra, hogy az egészséges életmód és a sport mennyire fontos szerepet játszik, és úgy hiszük, hogy ezt egyébként már gyerekkorban el kell kezdeni. Úgyhogy ezért is volt szerintem egy nagyon kiváló kezdeményezés, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálattal eljussunk egy olyan hátrányos helyzetű térségbe, ahol ezek a gyerekek igazából nem feltétlenül juthatnak hozzá ilyen élményekhez, és ezt megadjuk nekik.
Negyedik osztálytól felfelé vettek részt a diákok a programon. A sportos délelőttnek összesen 5 állomása volt. Több ügyességi feladaton keresztül próbálhatták ki magukat az osztályok. Menetlevélben rögzítették a menetrendet. Most Jakabos Zsuzsanna, Európa-bajnok, magyar úszó olimpikont hallják.
Nagyon közel érzem magamhoz, és mindig azt mondtam, hogy minél hamarabb érdemes ezt elkezdeni, a gyerekek oktatását, hogy minél hamarabb beléjük ivódjon az, hogy mi az egészséges, hogy tényleg minél többet mozogjanak egy nap, mert attól lesznek egészségesek, és attól fogják elkerülni a betegségeket. És nagyon örülök, hogy ennek a részese lehetek, mert végre egy olyan program, ahol tényleg a gyerekeket tudjuk megérinteni ilyen történetekkel.
Ünnepélyes keretek között elhelyezték Sárospatak új tanúszodájának alapkövét. A beruházás több intézmény együttműködésével valósul meg. A Tokaj-Hegyalja Egyetem, mint építtető, a Sárospataki Református Kollégium az iskolakert parkjában a helyet biztosítja, a Református Gimnázium alapítványa pedig az üzemeltetésben vesz majd részt. Dr. Kéri Szabolcs, az egyetem rektora, beszédében elmondta, az alapkő elhelyezése szimbolikája az intézmények együttműködésének.
Mérföldkő ez a mai nap Sárospatak életében, hiszen a város oktatási intézményei immáron egy újabb dimenzióba lépnek az együttműködés tekintetében. Itt nem csak a két felsőoktatási intézményről van szó, de az általános iskoláról, a gimnáziumról, és természetesen Sárospatak városáról is, hiszen a város polgárai élvezhetik, használhatják, gazdagodhatnak majd az új oszoda révén. A két egyetem között szellemi együttműködés már eddig is volt, hiszen vannak közös képzési programjaink, van közös tudományos társaságunk, a Teleki Akadémiai Klub, most az együttműködés anyagi formát is kap. Amikor alapkövet helyezünk el, akkor abbéli reményünk jelenik meg, hogy az itt épülő épület az stabil lesz, az állandó lesz, az hosszú ideig generációkon át fogja szolgálni a gyermekeket, a fiatalságot, a polgárokat, az életet. Stabil fundamentum, stabil sarokkő. De mégis ebben a szimbólumban van egy mély ellentmondás. A kő nem érez, nem mozog, nincsenek gondolatai. Hogy lehet egy élettelen kő az élet záloga? Hogy gondolhatjuk azt, hogy ettől a kőtől majd néhány évvel múlva élénk, élettel teli gyermekek, polgárok, gimnazisták, egyetemisták fognak itt szórakozni, erősödni, egészségesebbé válni. A mi reménységünk az élő kő, amely záloga annak, hogy itt ezen a helyen nem egy fizikai objektum fog megvalósulni, hanem egy szellemi építmény, amely az élet alapja, amely a jövő generáció ajándéka. Mindenek előtt hálát kell adnunk. Hálát kell adnunk azért, hogy létezik egy közösség, amelynek van egy célja, van egy álma, amely elhívott, és ezt a munkát meg fogja valósítani. Az életért és a jövőért. Amit majd elkezdünk, aminek itt most az anyagi alapját lerakjuk, az egy áldott munka lesz, az egy áldott projekt lesz.
10 éves a haszki kutyafogatozása Mátrában. A gyönyörű, energikus szánhúzó kutyák és gazdájuk az elmúlt évtizedben rengeteg látogatónak adtak felejthetetlen élményt. Herning Tamás kutyafogathajtót tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
1994. Igen. Ez volt az a dátum, amikor te elkezdtél kutyákkal foglalkozni. Miért pont a haszki felé hajlott a szíved, illetőleg, hogy mi inspirált erre a történetre, hogy elkezdjél egy ilyen sportágat?
Ez úgy kezdődött, hogy én annak idején kitaláltam magamnak, hogy én szerettem volna szánhúzó kutyatenyésztő lenni Magyarországon. Ugye a haszki, mint északi fajta, Gyöngyösön is volt egy-két ilyen kutyus, megtetszett. Ugye rengeteg mindenkinek megtetszik eleve a haszki, ugye a külleme miatt picit hasonlít a farkashoz. És hozzáfogtam nagy előkkel a tenyésztéshez. Ez úgy kezdődött, hogy egy barátom szólt, hogy eladnak egy szánhúzó kutyát. Elmentem, megnéztem, ez egy felnőtt kutya volt, itt Gyöngyösen. Egy alaszkai malamut volt, aki hasonlít a haszkihoz, de ugye ők robusztusabb testalkatúak. Apumnak köszönhetően megvásároltuk. Elvittem, próbáltam tenyészteni, néztem neki egy világgyőztes kiállítási kankutyát, és megszületett az első alom. Jöttek a vevők, én meg sajnáltam adni a kiskutyákat. Tehát ezzel kezdődött még az elején. Nagy nehezen adottam két kiskutyát, de annyira hozzám nőttek ugye nap, mint nap, hogy én etettem őket, meg én gondoztam őket, hogy jöttek a vevők, és mondtam, hogy ne haragudjon, de én már nem adok oda több kutyát. Tehát így kezdődött ez az egész. Aztán egy téli automotor újságban láttam a volt Forma 1-es versenyző Schumachert, hogy állt egy kutyaszánon, és ott voltak a felnőtt kutyáim, ahogy ugye szépen fölcsepelettek, mondom, akkor építek egy kutyaszánszerűséget. És a szüleimnél lent a fészerben találtam egy régi katonai fasiliszta, potarra építettem egy kutyaszánt, és azzal túrázgattam csak saját keftelésre Fölső-Mátra vidékén, közben vásároltam huskyt is, testvéreket, és már én 3 éve fent túrázgattam, de tényleg csak saját kedvetelésre, ugye 30 évvel ezelőtt azért jó volt, több hó volt a Mátrában is, és amikor olvastam szintén egy újságcikket, hogy Sopron mellett valahol egy ilyen szánhúzókutyás versenyt rendeztek, akkor felvettem a cikkírójával a kapcsolatot, elmentem, megnéztem, minek kell megfelelni, és 90, milyen felszerelés, milyen szabályzat van, és 97. október 7-én indultam az első versenyemen Horányba a Szentendrészigeten, ilyen edzőkocsis verseny volt, és az én kutyáim már tudták, hogy mit kell csinálni, rögtön sikerült 4 kutyás kategóriában a második helyet elérni, és ez úgy megadta a lendületet.
Itt a mátrai életet hogy élted meg, egészen konkrétan hány kutyád van jelen pillanatban, és akkor minek örülhetnek a mátrai turisták?
Hát igen, én a Mátrában nőttem fel, mert nagymamám Sáston volt gondnok még régen, hát gyerekkoromban is ott voltunk, hogy Mátrafüredre sikerült fölköltözni, úgy ott, ahogy elkezdtem, ugye megemlítettem, hogy meglátták ugye ismerősök, turisták, hogy ahogy jövök, megyek a kutyákkal, ugye elég gyakran előfordultunk Mátrafüred környéki erdőkben, és akkor érdeklődtek, hogy lehet velem eljönni. Akkor turisták jöttek, hogy akkor ezt hogy lehet kipróbálni, akkor építettünk egy komolyabb kocsit, ami már szebb kivitelű volt, aztán egyre több turista akart jönni hozzánk így, ugye önmagát fejlesztette tulajdonképpen ez az egész kutyafogathajtás Mátrafüreden, és akkor vettünk elektromos hajtású kiskocsikat, mert melegebb időszakban a kutyákat nem szabad mozgatni, csak rásegítéssel, komoly rásegítéssel egyébként túlhevülhetnek, viszont ezeknek a munkavérvonuló kutyáknak kell menni, tehát őket edzeni kell. Annyi van, hogy ugye meleg időszakban csak reggel túrázunk. 8 órakor, 9 órakor, amikor még hűvös van az erdőbe, de olyan is volt már, hogy nagyon meleg volt, és akkor 6 órakor indultunk el a vendégekkel.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!